A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusát tartotta az Országház felsőházi termében 2022 őszén, melynek címe Keresztény felelősségünk a teremtett világban volt. A következő percekben Földi Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagja, Kísértések a teremtésvédelemben című előadását hallhatják.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm a megtisztelő bizalmat és a lehetőséget, hogy itt lehetek és szólhatok Önökhöz. Köszönöm Maklári Ákos atyának és Keresztes Dénes alelnök úrnak a megtisztelő feltkérést. Mindig nagy öröm a meghívásuknak eleget tenni, de első alkalommal van módom itt felszólalni ezen a fórumon, ezért kérem legyenek elnézőek velem, hogyha a gondolataim nem elég kiforrottak, ígérem, hogy legközelebb azok lesznek már. Utólag tudatosult egyébként bennem, hogy így magyarázat nélkül a kísértés szó, ez meglehetősen rossz fényt vett előadásom címében, a rögtön utána következő jóval ígéretesebb teremtésvédelemre. Ezért megnyugtatásukra igyekszem kezdésképpen rögtön tisztázni, hogy mára a kísértés szó elvesztette a jelentőségét a világon. Ennél fogva tévesen használjuk. A kísértés ugyanis nem bűn. Át kell mennünk kísértéseken, mert emberek vagyunk. A kísértések nélkülözhetetlenek voltak az én életem kiteljesedésében is. De milyen próbák állnak a keresztény emberek előtt ezen a területen, és miért? A Szentírás szerint Isten az ember megteremtésével fejezte be a genezist. A teremtés ezzel nyerte el végső célját, az emberrel tehát a teremtés koronájával. Ezért engedjék meg nekem, hogy ma az aktuális fejlemények okán is, de az embervédelemről beszéljek Önöknek. És arról, hogy a teremtés védelmen belül mekkora hangsúlyt fektetünk az eredeti ember, mint teremtmény, az ő életének és méltóságának védelmére. Mert sok más fontos kihívás mellett az emberért való küzdelem bármilyen furcsán is hangzik, ma az egyik legfontosabb feladatunk, mert ott, ahol Isten létét tagadják, ott az ember létezése is veszélybe kerül. Szeptember 15-e a szívdobbanás rendelet hatályba lépésének dátuma, nagyon fontos dátum az én életemben. Nem csak azért, mert 46 évvel ezelőtt ezen a napon láttam meg a napvilágot, hanem mert ez a... hanem mert ez a nap sokaknak meg fogja adni ugyanezt az esélyt majd. Kis kitérő csupán, de mivel nincs itt a férjem, ezért megint szabadon szót ejthetek róla. A szívhang rendelet komoly fejtörést okozott neki, milyen meglepetéssel rukkoljon elő, amely versenyképes ajándék lehet egy ilyen fontos életpárti döntés mellett. Megoldotta egyébként, csodálatos meglepetést tartogatott nekem. Az első kísértés, amelybe talán a legkönnyebb esnünk a hálaadás elmulasztása, ezért most egy pillanat, egy röpima erejéig adjunk hálát Istennek azért, hogy ez a fordulat bekövetkezett hazánkban. Ha ma még nem is feltétlenül látjuk, vagy fogjuk fel értelmünkkel, de hatalmas lépés történt az életvédelme érdekében, mert ez a módosítás lelki értelemben is változást idézhet elő a társadalmunkban. A teremtéssel, a teremtett világgal Istennek terve van. Ez a mindannyiunkra egyenként vonatkozó személyes terv már azelőtt készen van, mielőtt formálódni kezdünk édesanyánk méhében. Mikor egy csecsemőt megölnek, mielőtt megszületne, Isten minden vele kapcsolatos tervét is megölik. Magyarországon 2021-ben 21.907 abortuszt végeztek el, ami naponta 60 félbeszakított életet jelent. Ezért a következő kísértés, ahol érdemes helytállnunk, a megelégedettség és a megérkezettség érzésének kerülése. Megalázza a nehéz helyzetben lévő nőket, nők elleni erőszak, trauma rendelet nem csökkenti az abortuszok számát, csak csorbítja a nők jogait. Ilyen és ehhez hasonló felháborodott reakciókat váltott ki a szívhangrendelet. Most tehát nem szabad hátradőlnünk. Válaszolnunk kell egyenként minden egyes kritikára, hazugságra és csúsztatásra. Szisztematikus, kemény, apró munka jön. Helyt kell állnunk és nemet kell mondanunk a hallgatás, a félelem és a konfliktus kerülés kísértéseire. Engedjék meg, hogy egy Ferenc pápai felütéssel erősítsem meg a fentiek megalapozottságát. A Szentatya szerint, és gondolom ez ma nem először és nem is utoljára hangzik el e falak között, ökológiai megtérésre van szükségünk. Ami azt jelenti, hogy annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is másodlagos szempontja a keresztény tapasztalatnak. Ennek szellemében tehát a válaszadás az abortusszal kapcsolatos vitákban nem választható, hanem kötelező feladatunk. És nem csak az életvédőké, minden keresztényé. Az életvédelem ugyanis, ahogy a pápai intelemben hallhattuk, minden keresztény természetes hivatása. Aranyszájú Szent János, a korai egyházatyák egyike, az egyik írásában felveti, hogy hogyan kérdőjelezhetné meg bárminek a létét a világban, bármely növénynek vagy állatnak a létjogosultságát, ha egyszer a Teremtő úgy gondolta jónak, hogy létezzék. És miért kérdőjeleznénk meg ugyanezt az emberi teremtményekkel kapcsolatban? Ha legyőztük a megnyilatkozással, a kiállással kapcsolatos félelmeinket, a következő kihívások a düh és a konformizmus elkerülése legyenek. Az élet mellett ugyanis csak szeretettel és empátiával érvelhetünk, és sohasem népszerű, mindenki által elfogadható érvekkel, hanem csakis az igazsággal. Sokszor pedig kényelmetlen igazságok kimondásával. Második János Pál pápa 1994. februárjában közzétett Levél a családoknak című írásában azt kéri tőlünk, hogy soha ne szűnjünk meg felhívni a figyelmet arra, hogy amikor az emberi testet a szellemtől és gondolattól függetlenül szemlélik és anyagként használják, mint az állatok testét, ami például az embriók és a magzatok manipulációjával történik, akkor az elkerülhetetlenül szörnyű erkölcsi következményekkel jár. Azok, akik az emberi testet egy sejthalmaznak tekintik, azaz tárgyasítják, gyakran egyúttal kiszolgáltatják és áruba is bocsátják azt. Erre már Robert Sara bíboros figyelmeztet minket. Ma mindent meg lehet venni, az emberi szervektől elkezdve a spermán át a béranyák méhékig. Pontosan azzal szemben, amit mindenütt hirdetnek, a modernitás mélységesen megveti a testet és tárgyat csinál belőle. A haladó gondolat bár elutasítja Isten teremtéssel kapcsolatos tervét, ezzel párhuzamosan jogot formál az önkényes reprodukcióra. Sőt, abortusz jogokat hangoztat. És minden az életvédelem irányába tett lépést, így a szívhangrendeletet is jogfosztásként tálal. Az édesanyáktól a szívhangrendelet nem veszel semmilyen jogot. A babák kapnak jogot, vagy inkább lehetőséget az életben maradáshoz. Ugyanakkor, ha őszintén értékeljük a jelenlegi helyzetet, ki kell mondanunk azt is, mi ellen tiltakoznak hazánkban a nőkre hivatkozva egyes szervezetek. A lelkiismeret hangja ellen. A baba szív hangja az édesanya lelkiismeretét szólítja meg. Bármilyen fájdalmas is egyes esetekben, bárhogy támadják is ezt a lépést, nem érzéketleníthetjük el a lelkiismeretünket azzal, hogy lehalkítjuk a szívhangot. Csak így érzékeljük a zajos világ által eltompított lelkünkkel az abortusz valódi súlyát. Mert egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, nem csak a magzatra, de az édesanyára nézve is. Egy amerikai felmérés szerint az abortuszon átesett nőknél 37%-kal valószínűbb a depresszió, 81%-kal valószínűbb mentális betegségek kialakulása, és 155%-kal magasabb az esélye az öngyilkosság elkövetésének is. Ezekről a következményekről ki beszél majd az édesanyáknak? Halál és élet kultúrájának összecsapásában nem ritkán aktivista csoportok kerülnek szembe egymással. És a következő kísértés tehát, amellyel óvatosan és körültekintően kell bánnunk, az az aktivizmus. Látványos és semmiképpen sem személyes küldetésbe menekülhetünk, ugyanis a hétköznapi közvetlen, szürke és személyes szolgálatból embertársaink felé. A személytelenség érzéketlenné teszi az embert az egyéni tragédiák iránt. Ha azonban a szívünkre és a fejünkre egyszerűen egyszerre hallgatunk, szívhez és fejhez egyszerre szólunk, ahogyan tették ezt minden korban a kiemelkedő rétorok, küldetésünk sikerre van ítélve. De hogyan érveljünk egy ilyen érzékeny témában észérvekkel? Bátran. A világ teremtetett, és ha teremtett, akkor abban rend van. Benne van a Bibliában, Isten mindent számmérték és súly szerint rendezett el. Tehát akkor rend van itt a földön, és rend van az egekben is. A természettudomány és a természettudományos tények egész tárháza áll a rendelkezésünkre az életről, vagy például az élet kezdetéről szóló diskurzusokban. Egy fiatal amerikai doktorandusz, miután lediplomázott, egy tanulmányt készített arról, hogy mi győzi meg az embereket, hogy legyenek életpártiak az abortusszal szemben. És az első számú döntő tényező, amit az emberek mondtak, hogy mikor kezdődik az élet. A Chicagói Egyetem egyik felméréséből pedig az derül ki, hogy 5502 biológus közül 5212-en, vagyis a megkérdezettek 95%-a világnézettől függetlenül azt gondolja, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik. Ez tehát tudományos állásfoglalás. Ma óriási a tét. Minden korban a legfontosabb megválaszolásra váró kérdés, hogy ki az ember, és mi a boldogsága feltétele. Robert Sarah bíboros 2018. május 21-én Sártban egy zarándoklat alatt elmondott homiliájában így fogalmazott. A világot olyan ideológiák uralják, amelyek tagadják az emberi természetet és lerontják a családot. Gondolok itt az ENSZ befolyásos szervezeteire, amelyek újfajta világi etikát diktálnak, és a szinte korlátlan technikai lehetőségeket és a médiát kihasználva mára mint egy megsemmisítő hatalommá lettek. Egyes nyugati országokban ma bűnnek számít, ha az ember nem veti alá magát ezeknek a szörnyű ideológiáknak. Ezt nevezzük a kor szelleméhez való alkalmazkodásnak, konformizmusnak. A nagy angol költő T.S. Eliot múlt században írt mondata többet mond erről, mint sok-sok könyv. A menekültek világában, aki ellenkező irányt vesz, a szökevénynek fog látszani. Nekünk kell azoknak lennünk, akik ellenkező irányt veszünk. Nekünk kell az árral szemben úsznunk. Korunkban az emberiség nem szereti az embert, ezért mond nemet saját magára, az emberi életre. Ebben az életben a remény abban áll, hogy szeretjük, amit szeretni kell. Hogy azonban ki tudjuk választani azt, amit szeretni kell, abban az okosság segít. Hogy ne engedjünk magunkat szétszórni, ezt a mértékletesség adja, és hogy ne hagyjuk magunkat eltéríteni a kevésség által, ez az igazságosság műve, írja Szent Ágoston 155. levelében. Nem az az elsődleges feladatunk, hogy a társadalmi igazságosság, demokrácia, az ökológia vagy az emberi jogok ügyében kötelezzük el magunkat. Ratzinger bíboros prófitai módon kispolgári kereszténységnek nevezte azt az életformát, melynek gyakorlóit a túl nagy jóléthez való hozzászokás teszi egyre kevésbé képessé arra, hogy vállalják életünkben a szeretet kockázatát. Ma és minden alkalommal, amikor erre lehetőségünk van, a szeretet nevében közösen le kell szögeznünk néhány fontos dolgot. Például azt, hogy a magzat ember. Újból meg kell személyesítenünk a magzatot, amelyet szándékosan személytelenítettek el, hogy az emberiség érzelmileg kötődni tudjon, amíg meg nem születettekhez is. A történelem során sokszor előfordult már, hogy a többségi társadalom bizonyos csoportokat megpróbált kizárni a közösségből, származási, vagyoni, nemi vagy faji alapon. Mindig ugyanaz a minta. Az emberek úgy döntenek, hogy valaki, aki közülük való, nem ember többé. Különbséget tettek mi és ők között. Jelen esetben ugyanez a különbségtétel áll fenn megszületettek és meg nem születettek között. Egy tehetetlen csoport és az erős csoport között. Megfosztani bármelyikünket alapvető emberi jogainktól, személyiségi jogainktól egyben azt is jelenti, hogy kijelentjük róla, hogy ő nem személy. Amíg meg nem születettek, valóban különböznek tőlünk, de ezek a különbségek erkölcsileg irrelevánsak, mint a bőrszín vagy a nemzetiség. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Manapság számos ország, nemzet nem ismeri a saját történetét. És mindez szükségszerűen hanyatláshoz vezet. Az emberiség tudja, de nem akarja hallani a saját történetét, ezért nekünk, mint az anya a gyermekének, türelmesen és szeretettel el kell mesélnünk újra és újra az emberi keletkezés történetét. Hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, hogy a kromoszómák az első pillanattól kezdve meghatározzák a megszületendő ember nemét és megannyi tulajdonságát, hogy a hatodik héten megdobban a formálódó ember kicsi szíve, és így tovább. Ha az ember újra megismeri magát, nagyobb esélyünk lesz rá, hogy meg is szereti magát. Érdemes tehát helytállni a kísértésekben, melyekről Szent Jakab apostol így ír. Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Földi Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagja, Kísértések a Teremtésvédelemben című előadását hallhatták, ami a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusán hangzott el. Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatójának előadását, ami szintén a kongresszus része volt, holnap reggel 8:30-tól hallhatják.